9:49 a telefonon, a túlsó végén pedig Zöld Zsombor, a Corvinus Egyetem doktorandusza, Lengyelország szakértő. Jó reggelt kívánok! A témán pedig kívánok. Természetesen a második forduló, ami lengyel elnök választást illeti. Ugye nagyon izgalmasan alakult, egészen reggelig nem nagyon lehetett tudni most akkor ki győzött, hiszen fej-fej mellett haladt a két jelölt. Végül is a konzervatív Karol Navrocki nyerte az elnök választás első fordulóját, és ugye a liberális jelölt Rafal Trzaskowski a szavazatok 49,1%-át kapta. A hírszerkesztők nagyon örülnek, hogy ilyen jó neve van. No de a lényeg az, hogy ez most egy nagyon érdekes politikai szituációt okoz Lengyelországban. Hogyan értelmezi az eredményt?
Belpolitikai szempontból? Gyakorlatilag egy félidős választás volt, tehát a legutolsó országgyűlési választás 23-ban volt, a következő 27-re tervezik, úgyhogy ha kicsit leegyszerűsítve szeretném mondani, akkor azt tudom mondani, hogy az a protest hangulat, ami, hogyha a szavazatok összességét nézzük, 2023-ban ezt a kormánykoalíciót kormányba emelte, nagyjából ugyanez mondta az egyébként most ellentétben velük, hogy akkor folytassa tovább a nem kormánypárti jelölt. Bocsánat, szóval a nem kormánypártok által jelölt a köztársaság elnöki pozícióban.
Minden esetre az a protest hangulat, ami volt, azért az, ha úgy nézzük, akkor eltűnt, és nagyon-nagyon szoros lett így a küzdelem.
Igen, az eredmény alapján ez egy valószínű, illetve ez egy magyarázat, viszont szerintem a protest hangulat az ott volt. Tehát ha megnézzük azt, hogy az első fordulóban a fiataloknak több mint a 70%-a szavazott egy fiatal jelöltel, legyen az baloldali vagy jobboldali, vagy a jobboldali Szalmai Mentzen, baloldali az Adrian Sandberg, akkor itt azért jelzi azt, hogy ez a társadalom, ebben egy nagyon erőteljes protest hangulat van. Ugyanaz a protest hangulat van egyébként, úgyhogy kritizálni lehetne egyébként a konfederáció, vagy konfederáció szavazóit, azok elsősorban azok az emberek, vagy azok a szavazók, amelyek mindkét nagy pártot elutasítják, legyen szó a CEO-ról, tehát a jelenlegi kormánykoalíció legnagyobb tagjáról, vagy legyen szó a PiS-ről. És ha megnézzük azt, hogy az első fordulós eredmények hogy alakultak és hogy nem, akkor ez azért részben visszaigazolódott.
Na most hogyan tovább Lengyelország? Ugye a hírekben már az szerepel, hogy könnyen lehet, hogy bizalmi szavazás kér Donald Tusk maga ellen, már csak hogy megelőzze az esetleges elérozott választásokkal kapcsolatos vitákat. Ennek van realitása?
Hát ebben a pillanatban azt látjuk, hogy a kormánykoalíció legnagyobb tagja ugyan nagyjából megőrizhette az összes szavazóját, viszont a kisebb tagok mögül a választók kihátráltak. Ez különösen érzékenyen érinti azt a Lengyelország 2005-ben mozgalmat, amelynek a szavazói nem tudom, hogy hova tűntek, mert hogy a létpol, tehát a tegnap éjjeli létpol alapján ezen szavazók 5%-a szavazott az első fordulóban Trzaskowskira. Hogyha ezt alapul vesszük, itt gyakorlatilag a kormányzaton belül két dinamika lehet, az egyik az az, hogy tovább folytatódik, és vagy kiéleződik az, hogy a legnagyobb kormányzó párt, mint PU, gyakorlatilag minden policy területen, tehát minden törvényhozási területen rá akarja erőltetni a saját maga akaratát a kisebb pártokra, vagy pedig az van, hogy megpróbálják mesterségesen, vagy kevésbé mesterségesen, de az egységet megpróbálják kifele kommunikálni egy bizalmi vagy bizalmatlansági szavazással. Ugye mind a kettő dolog, vagy mind a két forma Lengyelországban működik, illetve mind a kettőt ismerik. Ugyanúgy kérdés az, hogy ugye 23-ban ez a koalíció ez még úgy futott neki a választási ciklusnak, hogy 25-ben akkor megpróbálják rotálni a koalíció szerződés alapján a pártok közötti funkciókat. Na, ez nagy valószínűség szerint, ez szerintem lekerül az asztalról. Tehát az a kérdés, hogy Tusknak a mozgásterem hogy alakul, illetve hogy ezzel hogy akar élni a kormánykoalíción belül.
És itt azért fontos tisztázni, hogy nyilván ugye más jogkörei vannak a lengyel államfőnek, mint mondjuk ide az a Magyarországon, csak azért van ennek ugye nagyobb jelentősége, hiszen közvetlen elnökválasztás van a lengyeleknél, és ugye más a politikai felelősség hatásköre, csak azért, hogy erről még két mondatot azért váltsunk, hogy érthetővé váljon, miért van ekkora jelentősége ennek a szavazásnak?
Hát nagyobb jelentősége, de gyakorlatilag ez, ha a közvetlen választást nézzük, akkor ez egy nagyon nagy mintán, tehát nagyjából 100%-os mintán elvégzett közvéleménykutatással beszélünk, és ezzel most nem szeretnék ironizálni. Igen, amit mondott, hogy egy félelnöki rendszer van Lengyelországban, az azt jelenti, hogy a lengyel elnök nálóan kezdeményezte törvényjavaslatot, ugye normakontrollon kívül vissza is küldheti egyébként a törvényjavaslatokat, hogyha ez neki úgymond nem tetszik a parlamentnek. A parlament ezt az elnöki vírót, ezt 3/5-ös többséggel írhatja fölül, ez a 3/5-ös többség ez nem áll rendelkezésére a jelenlegi kormánykoalíciónak, illetve sokkal nagyobb a mozgástere a magyarhoz képest külés biztonságpolitikai területet érintve, és ugye ez lehet az egyik olyan terület, amelyikben azért komoly súrlódások lehetnek egyébként a következő elnök és a jelenlegi kormány között.
Külpolitikai értelemben mi a jelentőség ennek a döntésnek?
Amikor 2022-ben egy teljes invázióba fordult át az orosz-ukrán háború, akkor a PISZ nagyon sokat tett azért, hogy Lengyelországot úgy emelje és tartsa meg egy regionális középhatalmi státuszban, hogy azt a nemzetközi partnerei elfogadják. Ez ugye az EU-t is érintette, és a NATO-t is érintette, és ebben sikeres volt. Amikor 23-ban az az új kormány, ami ugye most is van, odalépett a kormány mögé, akkor ők ezt a teret nem akarták feladni saját jól felfogott érdekek miatt. És ez az a tér, amiben ennek, illetve az ország azóta is mozog, és szeretne is mozogni. Most ennek a legfontosabb kérdés, most azt látom, hogy hogyha itt széthúzás lesz, és hogyha úgymond állandósulnak a belpolitikai feszültségek, amiknek az egyik fő oka az lehet, hogy esetlegesen az új elnök minden egyes törvényjavaslatot meg fog vétózni, vagy normakontrollra küldi, gyakorlatilag ezzel el lehetetleníti, vagy nagyon megnehezíti törvényalkotást, akkor ez a regionális középhatalmiság, ami mögött értünk egyébként, egy belpolitikai stabilitást is, ez megzökken, vagy pedig sem. Biztonságpolitikai szempontból viszont nagy változás nincsen. Ami változás lehet, hogy mind a kettő, hogy mondjam, cég, tehát akár az elnöki hivatalt nézem, akár a kormányt nézem, nem gondolom, hogy eltérne egyébként attól az iránytól, amit egyébként korábban a PISZ jelen pillanatban a kormányzó pártok követnek. Egy dologban lehet itt valami, ami akár kielezésre kerülhet, akár előjöhet, az, hogy kit tekintenek, illetve milyen szervezetet tekintenek főbiztonságpolitikai partnernek az ország vonatkozásában. Ugye a kampány során Navracsics többször mondta azt, hogy az országot egy erős NATO-n belül szeretné elképzelni, ugye ez mivel nem beszélt az euróról, ezért ugye ez az EU-t elvileg akkor nem érintheti. Na most akkor egy olyan biztonságpolitikai, meg külpolitikai környezetben, ahol a NATO szerepe az átalakul, és ez nem kizárható, hogy az EU biztonságpolitikai szerepe meg fog nőni a következő években, ebből lehet, hogy konfliktus lesz.
Meg hát nyilván az Egyesült Államokkal való kapcsolatban, ugye Donald Trumpnak most ez az eredmény jól jött.
Erre nehéz válaszolni, amiatt, mert én mindig azt gondolom, hogy ami Európában biztonságpolitikai szempontból történik, legyen szó egy megnövekedett EU szerepvállalásról, legyen szó egyébként egy megnövekedett német szerepvállalásról, az nem áll az Egyesült Államok érdekével szemben. Most nagyon nehéz leválasztani, meg lemazsolázni azokat a nyilatkozatokat, és minden egyebet, ami ugye narratíváról szól. Hogyha arról van szó, és arról beszélgetünk, hogy az Egyesült Államok fő érdeke az, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű és minőségű kapacitást próbáljanak ugye Európából kivonni, hogy ezt később át tudják csoportosítani esetlegesen egy ázsiai valamire. És nem mondok hadszínteret, mert nem mondhatok hadszínteret, és nem is szeretnék mondani hadszínteret. A kérdés az, hogy Európában melyek azok az államok, amelyek ezeket a kapacitásokat ki tudják tölteni. Hogyha azt nézzük, hogy ami Ukrajnában zajlik most, az alapvetően egy szárazföldi konfliktus, illetve egy szárazföldön megvívott háború, valakinek ezt ki kell pótolja, hogy itt amerikai csapat kivonásról, stb. Elvesztül. Ehhez a lengyel hadsereg, és egyébként a német hadsereg is elengedhetetlenül fontos.
Na most még egy kérdés. Budapest-Varsó, ugye azért a magyar-lengyel egyébként hagyományosan jó kapcsolat az elmúlt időszakban, hát hogy mondjam, nem egészen ebben az irányban alakult. Lesz-e változás ebben az új államfővel?
Az államfőnek ilyen szempontból sokkal inkább egy formális szerepet látok. Tehát ahol ők találkozhatnak, az évi 2-3-4 alkalom. Ezek nemzetközi fórumokon keresztül is, illetve két oldalú találkozókon keresztül is. Nem tudom, hogy lesz a változás. Tehát én azt mondom, hogy változást alapvetően nem várok, mert hogyha ténylegesen a következő években is az elnöki hivatal felvállalja azt a biztonságpolitikai centrikusságot, amit az elmúlt időszakban láttunk a lengyelektől, legyen szó a kormányról, legyen szó egyébként Duda elnök különböző nyilatkozatairól és magatartásáról, ebben nincs változás. A magyar álláspontban, meg ha lesz változás, akkor ez lehet, hogy meg fog nyitni egy mezőt, de ha szigorúan nézzük, jelen pillanatban ez, tehát a minimum, amit lehet mondani, hogy ezt még nem lehet látni, vagy nem eldöntött, hogy itt mi lesz. Természetesen az első fogadások meglesznek, találkoznak, beszélnek, és meglátjuk úgy utána, hogy az érdemi együttműködés az hogy fog alakulni a két elnök között.
No, hát figyeljük is, nézzük a fejleményeket. Köszönöm szépen Zöld Zsombort, a Kormánz Egyetem dr. Andoszát Lengyelország szakértőt hallották. Zenével megyünk tovább, közlekedünk fél kilenckor, rövid hírekkel jövő.